Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Folytatjuk a szombati hittanóránkat, most itt szeptember folyamán is. Továbbiakban is Máté evangéliumát elemezzük. Érdekes egy új fejezethez érünk, ami relatíve most egy hosszú résznek tűnik. Feltételezem, hogy ma nem is tudunk vele végezni, hanem két részre fogjuk osztani. Ez pedig Máté evangéliumának a 23. fejezete. Természetesen itt sem az egészet vesszük, bár majdnem vége van a komplett fejezetnek, hiszen, hogyha a felosztását nézzük magának itt az új szövetségnek, akkor itt azt a felirati címet tartalmaz, hogy jaj nektek, farizeusok, itt hetes darab jaj mondással találkozunk. De mielőtt ez a hetes darab jajmondással találkoznánk, ami egy kicsit keretbe foglalja és hasonlít, mint Máté evangéliumának 5. fejezetében a 8 boldogságmondás, ugye ott a híveknek a valós boldogságát fogalmazza meg, itt viszont a farizeusok által vezetett vallási gyakorlattal kapcsolatos kritikát fogalmazza meg, és ugye utána már csak két versike marad mindösszesen, ami hát Jeruzsálemmel szembeni jajmondást tartalmaz. Minden esetre most, ha ezt nézzük, akkor azzal szembesülhetünk, hogy valójában a jajmondások előtt van egy vádbeszéd is. Most ezt a vádbeszéd részig történő fejezet részecskét olvasom fel, és akkor ennek az elemzésével kezdjük majd. Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok Mózes tanító székében ülnek. Tartsátok és tegyétek meg tehát mindazt, amit mondanak. De tetteiket ne kövessétek, mert mondják ugyan, de nem teszik. Elviselhetetlen nehéz terhet rónak és raknak az emberek vállára, de maguk újjal sem hajlandók mozdítani rajta. Minden tettükkel arra törekszenek, hogy feltűnjenek az emberek előtt. Szélesre szabják ki ma szíjukat, és hosszabbra eresztik köntösük boltjait. Szívesen foglalják el a főhelyeket a lakomákon, és az első székeket a zsinagógában, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik, és rabbinak szólítják őket az emberek. Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsátok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok a Krisztus. A legnagyobb köztetek legyen a szolgátok. Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják. Nos, eddig tart a rész, és innentől indulnak majd el azok a jaj kiáltások, amelyek a farizeusokkal kapcsolatos legsúlyosabb bűnöket próbálják összeszedni. De ugye, mint mondtuk, a jajbeszéd előtt találkozunk gyakorlatilag egy vádbeszéddel, amit ha finomabban fogalmazunk meg, akkor inkább figyelmeztetés. És hát látjuk, hogy a megszólított közösség most nem kifejezetten a farizeusokat vagy az írástudókat így szemtől szembe célozza meg, hanem Jézus elsősorban a saját híveihez szól. Így érezzük azt is, hogy elsősorban ez majd ránk is vonatkozik, és a negatív farizeusi magatartástól minket is meg akar óvni. Ugye Jézus eddigi részekben az ellenfeleivel folytatott ugye vitákat, ellenük mondott példabeszédet, ezt talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy megkoronázza ez az igen csípősnek nevezhető támadás. Ez itt a tetőpont. Ugye a szakasz egy szigorú figyelmeztetést tartalmaz, hogy kerülni kell az írástudók és a farizeusok vallási stílusát. De nem véletlen, hogy ugye ezt majd ugye ezek a jajmondások követik. Hát, hogyha megnézzük, akkor itt a hallgatóság és a tanítványokból álló tömeg mit is hallgat valójában? Ugye ezek az írástudók vallásos értelmiségi emberek voltak. Nagyon jól képzettek voltak, és azt Jézus is elismeri, hogy az Ószövetség értelmezésében igen kitűntek. Na most itt ugye a fő probléma az lesz, hogy ennek a mindennap életre való alkalmazásában hát végül is úgy fogalmazzák-e meg ezeket a tanításokat, amelyek aztán Jézus Krisztus Urunak azzal a mondatával tudnak egyetlen harmonizálni, hogyha felvesszük az igát, az könnyű és édes legyen. No hát, itt van a probléma, hogy itt bizony, itt erős ellentéteket élhetünk meg. Ugye a farizeusokról már sokat beszéltünk, ugye ők egy olyan vallási társasághoz tartoznak, hogy közösen étkeznek, nagyon pontos és szép rituálékban tartják meg az egyes parancsokat, és egyébként is ugye arra büszkék, hogy a törvényt ismerik, és azt nagyon pontosan meg tudják tartani. Ugye nem véletlen, hogy Jézus az írástudó és farizeusokat külön említi, tekintettel, hogy elmondható, hogy azért ezt lehetnek átfedések is, de ez két külön közösséget is tartalmazhat, tehát aki írástudó, nem feltétlenül kell a farizeus párthoz csatlakozni. Azért gondoljuk, hogy a farizeusok nem csak a törvényt értelmezik, hanem vannak olyan tanításaik is, amelyek például a keresztény tanításhoz sokkal közelebb állnak. Gondoljunk itt akár a feltámadás, az örök életre vetett bizalom és hit, tehát azok, amelyek már azért valamennyivel közelebb állnak hozzánk. Mi vannak olyanok, ugye, akik például akár a lélek halhatatlanságát, az például tagadják, hogy vagy az utolsó ítélet utáni mennyei boldogságot. Na minden esetre, ugye ezt elmondhatjuk, hogy ezek az írástudók és farizeusok ugye elfoglalják Mózes székét. Ez mit jelent valójában? Azt, hogy a zsinagógákban ugye ők nagyon nagy méltósággal bírnak, tehát ahogy ők magyarázzák az írást, mintha Mózest hallgatnánk, ugye onnan, ebből a zsinagóga beli méltóságos székből adják elő a mondani valójukat. Jézus ösztönzi arra hallgatóságot, hogy kövessék a tanítást, viszont az álszentségüket azt kerüljék el. Ugye itt nagyon fontos, hogy bár vannak olyan pontok, ahol Jézus az írástudók és farizeusok tanítását is bírálja, nem csupán a gyakorlatukat, elsősorban azért, mert olyan súlyos terheket raknak a népre, amit azért a mindennapi életben elviselni borzasztóan nehéz. És ugye itt gondolhatjuk el azt a spirált, hogy kapunk egy parancsot, amit meg kéne tudni tartani, de nem tartjuk meg rendesen, akkor ugye ezt már is bűnként élhetjük meg, amit kerülni kéne. És akkor így szépen az ember egyre inkább bűnösnek érzi magát, egyre több parancs, egyre lehetetlenebb betartani, egyre több bűn, egyre távolodik úgymond a vélt igaz ember voltától, és ugye így egyre erőteljesebben látszik majd meg, az írástudók és farizeusok igaz voltak, szemben az átlag embernek a bűnös, szerencsétlen voltától, és gyakorlatilag így a vallási elit és a nép között egy hatalmas szakadék keletkezik. De ugye ez egy mesterségesen létrehozott szakadék, Jézus ezt nem várja el tőlünk, még egyszer elmondhatjuk azt, amit Jézus mond, hogy az ő követése arról szól, hogy bár fölvesszük a magunk igáját, a magunk keresztünket is, de Jézus igája édes, és az ő terhe könnyű. Hát ez teljes mértékben ellentétében van a farizeusok gondolkodásában. Ugye a másik, amit látunk, hogy a magamutogatást és a magasztaló címeknek a viselését, illetve az ezzel kapcsolatos vágyakozást és a társadalomban betöltött feltűnően elkülönülő elittől Jézus teljes mértékben elzárkózik, és ezt erőteljesen fogja megtenni. bírálni. Ugye itt az egyik, ami számunkra jól látszik, a társadalmi és vallási gyűléseken való főhelyekért való versengés. A másik kérdés a tanító, rabbi, atya tekintélyes címeknek a használata. Ezek mind-mind olyan kérdések, amiket még meg is tudunk újabb külső látszat elemekkel is még spékelni, mint a imasszíjak, tekecs tartóknak a megnagyobbítása, hogy jobban látszódjék, vagy éppen a köpeny négy sarkán hordott bojtoknak a meghosszabbítása, hogy még inkább látszódjék az ő vallási buzgóságuk. Na, ezekről a bojtokról, meg megszólításokról még egy pár szót azért érdemes ejteni, de mielőtt ezt megtesszük, hallgassunk egy kis zenét, és megkérem a kedves hallgatókat, hogyha érdemesnek találják, akkor maradjanak a mai hittanórán továbbiakban is velem. Most pedig következik egy kis zene. Most a zenehallgatás után folytatjuk a hittanóránkat. Azok a testvérek, akik esetleg most csatlakoznak be a Már Rádió műsorában, Máté evangéliumának 23. fejezetét, mégpedig az írástudók és a farizeusok bírálatát tartalmazó jézusi beszédet elemezzük. Ugye itt van két dolog. Egyik, amiről még említettük, hogy pár szót azért ejtünk. Ez pedig ugye úgymond a külső megjelenése ezeknek a farizeusoknak. Ugye ez a látszatra megjelenő vallási tárgyak is. Ugye egyik nem csak az, hogy vallásos akar lenni a farizeus, hanem azt is akarja, hogy ezt a vallásosságát más emberek is láthassák. Jézus korában teljesen szokásban volt az ima szíjaknak a viselése. Ugye ilyeneket ma is esetleg akár fényképen is láthatunk, tehát ma is a kortárs zsidó közösségeknél is ez előfordul. Ugye ezzel nem is lenne alapvetően baj, ugye ez a Szentírásból, a Tórából is levezethető, kegyes dolog. Hát nálunk is, ugye katolikus embernél az, hogy van egy rózsafüzér, van egy imakönyv, vagy egy énekeskönyv, ez teljesen természetes, magunk is hordunk magunkon különféle egyéb kegytárgyakat, vagy ékszereket, amelyek akár figyelmeztetnek is a kereszténységünkre. Jó is, ha néha nálunk van, mert ha nehéz helyzetbe kerülünk, vagy valami bennünket ér, és hirtelen reagálni kell, akkor jó rápirantani, abból erőt meríteni, és tudni azt, hogy miként kötelez ez bennünket a mi keresztény valóságunkban, hogy úgy éljünk, hogy valóban krisztusi emberek legyünk. Na ez régen is így volt. Ezekkel az ima szíjakkal kis dobozokat lehet erősíteni a homlokra és a bal karra. Itt a Tórából különféle meghatározott szentírási szakaszokat írnak rá. Ezek pergamen szalagokra vannak írva, ezek bekerülnek a dobozba, és ugye így kerülnek rögzítésre az adott imádkozó személyre. Az ima szíjakat viszont Jézus korában egyesek már nem is csak az ima közben használták, hanem mint szinte egy amulettet folyamatosan magukon hordták. Na most ráadásul szélesítették ezeket az ima szíjakat, hogy feltűnőbbek legyenek, és ezzel mutassák a kegyességüket. Ugyanígy, hogyha bojtok is hosszabbak, nagyobbak, akkor az is sokkal feltűnőbb, és akkor ezzel még inkább a kegyességük mutatkozik meg. Ugye az egyik oldalról lehetne tanúságtétel is, hogy ez jobban látszódik és világos, de hát kérdés az, hogy milyen lelkülettel viseljük, mert ha alapvetően a lelkületünket a hivalkodás motiválja, ugye akkor ez már teljes mértékben kellemetlen. Ugyanígy, hogyha ebből következik, hogy ezt mindenki vegye is észre, és ha megérkezem ebben a felszerelésben a zsinagógába, akkor előre engedjenek és a főhelyeken foglalhajak helyet, de mondjuk hátrébb, vagy érkezési sorrendben, ugyanúgy a lakomáknál is világos, hogy olyan helyre ülhessek, ami az előkelő, megtisztelő első helyeket mutatja. Ugye a másik kérdésünk a megszólítások. Ugye ezek is zavarba hoznak bennünket, de gondoljunk csak azokra, amikor azt mondja Jézus, hogy váljuk ki a szemünket, vagy vágjuk le a lábunkat, ha bűnre visz. Ugye egyetlen egy nyámbor katolikus embert se látunk emiatt fél szemmel vagy fél lábbal közlekedni. Tehát ugye itt is azért arra oda kell figyelni, hogy Jézus mit akar valójában elmondani, ugye ezt is egy hebraizmusként érhetjük meg. Ugye az egyik pontosan az, hogy honnan származik a tekintély. Mitől lesz az én tanításom úgy hiteles, hogy engem tanítónak, vagy akár ebben a kifejezésben rabbinak lehessen hívni, vagy mikor lehet használni az atya kifejezést is. Jézus itt elég egyértelműen fogalmaz, tehát ha ezt szó szerint vesszük, akkor nem használhatnánk se az atya kifejezést, sem a tanító kifejezést, sem a rabbi kifejezést. Hát a rabbit azt mi alapvetően már nem használjuk, de hát azért tanítónak hívunk mindenkit, aki például az általános iskolában alsó tagozatosokat oktat, de hát ugyanígy akár használjuk a papságra is az atya kifejezést, és nem csak a népies használatban, hanem vannak olyan liturgikus elemek is, amikor például akár a diakónus püspököt főtisztelendő atyaként szólítja meg, tehát mégis használjuk, hol van itt az ellentmondás, vagy hogyan tudjuk ezt ugye kibékíteni. Valóban elmondhatjuk, hogy egyetlen atyánk van, az az Atya Úristen, és egyetlen tanítónk van, Jézus Krisztus. Egyébként mindannyian egyenlőek és testvérek vagyunk, ugye ez a testvériségünk fakad az Isten képviségünkből, az, hogy Jézus mindannyiunkat megváltott, A keresztségben mindannyian Isten gyermekeivé váltunk, a bérmálás szentségében mindannyian részesülünk a keresztény nagykorúságból, és mindannyian, akik méltók vagyunk rá, méltóvá tesszük magunkat, inkább talán jobb így fogalmazni, részt vehetünk Jézus Krisztus eukarisztikus lakomájában. Ha eltévedtünk, a tékozló fiúkat mindenhol visszavárja az Úristen, ugye ennek a legszebb része akár maga a szentgyónás is, tehát gyakorlatilag ebben a kérdésben nincsen közöttünk különbség. Mégis, miért használható és hogyan használható akár a tanító, akár az atya kifejezés? Ugye egyetlen egy személyre tekinthetünk ugye vissza, ugye ez pedig itt, mi esetünkben, mint keresztény emberek, Krisztusra. Mindannyian krisztusiak vagyunk. Mindannyian tehát a saját tekintélyünket és tanításunkat azt Krisztustól származtatjuk. Tehát mindakkor, amikor hitelesen a krisztusi tanítást adjuk át, akkor az ő nevében beszélünk, és az ő tekintélyével élhetünk. Tehát nem magunkból származik, nem a mi okosságunkból, nem a mi kegyességünkből, nem a mi erőnkből származik mindez, hanem ez csak akkor működhet és használható, és lesz hiteles, ha mindenben Jézus Krisztusra tekintünk, és az ő tanítását adjuk át mindenki számára hitelesen. Akkor leszünk a szentségkiszolgáltatásban életadók, tehát válunk mindenkinek atyává, és akkor adunk valakinek életet, ha krisztusi hiteles tanítást adjuk át. Abban az esetben, ha csak terheket rakunk mindenkire, akkor világos, hogy innentől kezdve ez inkább a másiknak a halálát hozza. Majd a jaj kiáltásoknál látunk is egy ilyet, csak előtte idézünk, hogy akár a világ végére is elmehetünk azért, hogy valakit megtérítsünk, de a megtérítésének az lesz a vége, hogy elviselhetetlen terheket teszünk rá, akkor valójában ezzel a kárhozat felé taszítjuk az illetőt, így valójában nem atyai leszünk, hanem gyilkosai. Erre mindig oda kell figyelnünk akkor, amikor mi a saját krisztusi életünkben is szeretnénk másoknak is az üdvösség örömhírét magunkkal hordozni. Így tehát ebben a részben, hogyha ezt szerettük volna megvilágítani, akkor látjuk, hogy akár öltözködésünkben, akár beszédünkben, akár a tekintélyünkben mindig legyünk méltóiktartók, de mindig látszódjék a mi krisztusi mi voltunk, de elsősorban cselekedeteinkben, ne pedig külsőségekben jelenjen meg mindez, így tudunk hitelessé válni. Ezekkel a gondolatokkal pihenünk most meg, és zenehallgatás után egy harmadik részben folytatjuk az ezzel kapcsolatos elmélkedésünket. Itt a noránk harmadik befejező szakasza jön. Amint látjuk, tehát egy olyan keret történettel találkozunk, ahol ugye Máté evangélista Jézus első beszédében, a hegyi beszédnek az elejében azokat a szentírási szavakat állítja, amelyben üdvöt ígér a lelki szegényeknek, tehát ugye ez a nyolc boldogság mondás. Itt pedig gyakorlatilag az utolsó részben a végleges leszámolást folytatja Jézus a farizeusok kegyességével kapcsolatosan, tehát mindenféleképpen meg akarja újítani azt a vallási magatartási formát, ami a korszellemben eléggé károsnak mutatkozott. Hiszen áthidalatlan szakadék lett Jézus és az úgynevezett kegyes zsidóság között. Ez a szakadék egyébként már akkor is feltűnő volt, amikor a Nyolcboldogság hegyén Jézus a lelki szegényeknek ígérte az üdvösséget, és tanítványaitól a farizeusoknál jobb, tökéletesebb igazságot követelt meg. Viszont ez az utolsó farizeusok elleni vádbeszéd lesz az, amelyik igazából feltárja azt, hogy mennyire embertelen az, amit itt ők megkövetelnek. Nekünk is fontos, hogy ez a beszéd ugye nem egy történeti emlék, tehát nem csak arról szól, hogy Jézus mennyiben viseltetett másképp, mennyiben reformálta meg az akkori zsidó gondolkodást, hanem hát ezzel ugye túlmutat, és számunkra is egy tükröt tart, hogy végeredményben a vallásosságunknak a Szentlélek által munkált kegyességben kell gyökereznie, ha ez nem így van, akkor hiteltelen, sőt másokat is megbotránkoztatunk, legrosszabb esetben nem tesszük vonzóvá, kifejezetten eltaszítjuk Jézustól, ez pedig az illető számára is óriási veszteség, de hát ez valahol a mi lelkünkön is fog száradni, amennyiben nem figyelünk arra oda, hogy mindig a krisztusi úton az ő szellemiségének megfelelően vezessünk másokat. Nem véletlen, hogyha ezt a kegyességi, akkori elképzelést magunkévá tennénk, és hasonlóan mi is ezt követnénk, akkor nem csak azon kéne csodálkoznunk, hogy Jézus miért is jutott a keresztre, miért vetették el a zsidók, hanem ugyanígy magunk is érezhetnénk, hogy Jézus értünk is valóban keresztre ment, mi is ebben bűrészesek vagyunk, hiszen osztozunk ebben a farizeusi magatartás mintával. Tehát azzal alapvetően, hogy ezek az írástudók és farizeusok Mózes székébe ülnek, ezzel még önmagában nem is lenne baj, hiszen valóban Izrael tanítóiként azért hálásak lehetünk annak, hogy vannak azok, akik ezeket a törvényeket és parancsokat meghirdetik és észben tartják. Azért, ha végignézzük az Ószövetséget, hányszor volt az, hogy a zsidóság teljes mértékben eltántorodott a hitétől, elkezdett idegenistenek után futni, elkezdte divatszerűen is, főleg a gazdag, városlakó, kereskedő népeknek a szokásrendjét átvenni, ami egyre inkább eltávolította őket Istentől. Hány és hány vallási reformra volt ahhoz szükség, hogy ők a hitet megtartsák. Tehát ennyiben valójában az írástudók működése az igenis hasznos, tehát ezt nem kell elvetni, ez jó dolog, hiszen a törvényt tanítják, és meg is hirdetik Isten akaratát a népnek, ez teljesen pozitív, és azt mondjuk, hogy ez a munkájuk nélkülözhetetlen is, hiszen amit mondanak, abban megnyilatkozik Isten akarata. Jézus fel is hívja arra a figyelmet, hogy cselekedjék meg mindazt, amit hirdetnek a Szentírás alapján, de az ő magatartásukat azt nem kell követni, mert ők nem váltják életre mindazt, amit tanítanak, tehát a Szentírást nekünk is olvasni kell, a Szentírást értelmeznünk kell, szívünkbe kell zárni, és a Szentírás szavai szerint meg is kell mindazt cselekednünk, amit Isten elvár tőlünk. Tehát itt valójában Jézus nem egy teológiai vitakérdésbe száll be, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az egész életünk olyan legyen, hogy azt Isten szolgálatába tudjuk állítani, az ő parancsainak tudjunk engedelmeskedni, de elsősorban úgy, ahogy azt a Szentírás elénk tárja. A zsidók esetében, ugye, mint már beszéltünk róla, a probléma az volt, hogy gyakorlatilag nehéz terheket kötöztek, és raktak az embereknek a vállára, ugye azzal, hogy az élet legkülönfélébb, legapróbb részletekig elágazó vonatkozásaiban is szabályokat állapítottak meg, tehát túlléptek a Szentíráson, és immáron annak értelmezésében alakították ki azt a rendet, ami gyakorlatilag az embert gúzsba kötötte, és az Istenhez való őszinte közeledését teljes mértékben ellehetetlenítette. Jézus ezt a terhet veszi le, Jézus a leghiteresebb törvénymagyarázóként nem megváltoztatja a törvényt, hanem a törvénynek az igaz lelkét és szellemiségét adja a tanítványainak. Tehát Jézus ennyiben is szabadító. Nem csupán a bűneinktől szabadít meg bennünket, hanem azoktól a felesleges terhektől is, amelyek éppenséggel is ez a rákfenéje, vallásos köntösben ugyan, de mégiscsak az Istentől való eltávolodásnak lesznek a hatékony eszközei. Ez egy rendkívül gonosz sátáni dolog. Éppen ezért kell odafigyelni arra, hogy mi a lényeg, és mi az, ami krisztusi, és mi az, ami valójában Istenhez vezet bennünket. Persze ez sem könnyű, mert így nagyon könnyen jövünk abba a laxista megoldásba, hogy hát akkor valójában a parancsokat elkezdjük relativizálni, és a parancsokra valójában úgy tekinteni, hogy azokat meg sem kéne tartani. Hát ugye itt jön a jó lelkiismeret, amikor a jó és a rossz között a megkülönböztetést meg kell tenni, mert hiszen Isten parancsait meg kell tartani, miközben a felesleges és értelmetlen gúzsba kötő szabályozást viszont el kell tudnunk vetni, hogy mindannyian el tudjunk jutni Istenhez. Örömteli ugye az, ahogy Jézus felszabadít minket az alól is, hogy különösebben a hierarchiának a bűveletében éljünk. Mindannyian egyek vagyunk Krisztusban, és Krisztus az egyetlen tanítónk, akire nekünk hallgatnunk kell. Mindenki, aki bennünket emberként oktat, ennek a Krisztus igazságnak a fényében, ezen a krisztusi szűrőn keresztül juttatja nekünk mindazt a tanítást, amiért mi hálásak lehetünk. A zsidók is valójában hálásak lehettek több száz éven keresztül azoknak a prófétáknak, tanítóknak, mestereknek, akik megőrizték és hitelesen átadták a Szentírás tanítását, hiszen enélkül az egész vallási életük megsemmisült volna. Mi is, miközben magunk is remélhetőleg otthon olvassuk a Szentírást, örömteli, hogy különféle alkalmakkor ez lehet szentmise, lelki gyakorlatok, zarándoklatok, bárhol felkészült és hiteles tanítóink vannak, akik buzdítanak minket, hogy meg tudjuk tartani a hitünket. Ezért nekünk alapvetően nagyon hálásnak kell lenni, de a tanítói feladat az minden esetben egy óriási felelősséggel kell, hogy járjon, hiszen ha gyakorlatilag valaki a közösség vezetője lesz, és ez nem csak feltétlenül azt jelenti, hogy valamilyen magas egyházi rangja van, hanem az is, hogyha valaki komoly és meghatározott tekintéllyel rendelkezik a közösség előtt, akár azért, mert nagyon okos, vagy nagyon népszerű, vagy nagyon aranyszájuként tudja jól hirdetni Isten igéjét. Ebben a felelősségben benne van az, hogy mindig alázatosnak kell lenni. Folyamatosan vissza kell tekinteni, hogy fogalmazzuk így, mennyire tud a szónok elszállni saját magától, hogy viccesen szoktuk mondani, olyan szépen beszélt, szinte önmagát is megtéríti. Na de ha visszatérjünk ugye a viccből, és komolyra vesszük, akkor mennyire magamutogatás ez, vagy mennyire továbbiakban is Krisztus hiteles szavait tolmácsolja. Ezek a szavak egyébként nem biztos, hogy minden esetben népszerűséget adnak. Azért Jézusnak vannak olyan tanítása is, amelynek az előadása, illetve az arra való buzdítás, hogy a parancsokat megtartsuk, hát nem minden esetben teszik a szónokot népszerűvé. És itt kell igazán látni azt, hogy mindaz, aki másokat tanít, másoknak példát ad, ne a saját népszerűségét keresse, hanem mindig, mindenben Isten akaratát kövesse. Feladatunk tehát az, hogy mi is mindig megtaláljuk a Szentírásban és a Szentírás tanítóiban azokat, akik hitelesen tolmácsolják felénk Isten üzenetét, és ezzel végeredményben magunk és mások üdvösségét is szolgáljuk. Hát erre figyelmezzünk az elkövetkezendő időszakban, és az októberi találkozással Jézus 7 darab farizeusokra és írástudókra vonatkozó jajmondásokkal folytatjuk, ami számunkra is komoly figyelmeztetés és jó lelki tükröt ad. Dicsértessék a Jézus Krisztus!